1974. augusztus 4. Medve, Medvegyov.
Az én öregapám 1916-ban halt meg. Ő igen sokat tudott beszélgetni mindenféléről, mert igen jó témája volt neki az, hogy hát a múlnanságról, főképpen az ő idejében, amikor ő még fiatal legény volt. Hát arról aztán, hát én mindig szerettem tőle érdeklődni, aztán elmesélte, hogy hát hogyan is volt az előtt a hajól a múlnanságnak a izéje. Annak először elküldött mennyi izényi, mikor beszegődött Mónár Inosnak, aztán 3 évig küldött Inosnak lenni, aztán amikor a Inossával letelt neki, akkor még 2 évig küldött Vandorúnyi, Vandúnyi. Az annyit jelentett, hogy más szégné, más hunkölött neki a Mónár legénynek lenni. Mikor már 3 évig volt újra Mónár legény, akkor aztán remekülhetett. De az csak olyan formában volt, hogy először összehívták ezeket a szémestéreket, az öregebb idejük Mónármestéreket, aztán eldöltötték azt, hogy megtolthatja ki a remeket, vagy sem. Akkor aztán úgy általánosan eldöntötték, akkor aztán kitűzték a napot, hogy mikor lehet megtartani a remeket. Hát az persze mindannak az egy izének, a Mónár legénynek a rovására ment, mert annak küldött anya széket. Akkor azok összegyöttek, mindegy nagy lakodalomra, ettek, ittak, aztán ennek az egynek, akinek remikényi külött, adtak mellé egy segítséget, aki hát ugye segítse őt, tehát hogy mindenben, hogy hogyan kell megcsinálni. Akkor adtak nekik egy darab jó fűzfát, ami a sovány, hogy abból csinálták ezért a remek munkát, az orsót, ami a követ hajtotta. Azt küldött neki megcsinálni, úgy, hogy abból 75 kilóval is egy mérő buzát megküldött azon srótonyának, azt ki küldött bírni. Nem szabad volt neki elromulni, mert ugye a fa mégis nem vas. Hogyha azt a ezét, azt a 75 mázsát, vagyis egy mérő buzát meg tudták rajta öllenni, és nem romult el, akkor a remek sikerült. Akkor aztán adtak neki egy levelet, és akkor már mesteremben lett. De odáig, hát említettem, 3 évig Inosnak küldött lenni, aztán Vandorúnyi küldött neki, és azután került erre, hogy remekülhet. Öregapámtól mindig azt hallottam, hogy elszépp miután Kinzsipál, ennek a Mátyás királynak a legjobb hadvezére volt, így aztán az még hát, mint vízi mónár, vagyis patakmalmi mónár volt. Így aztán ő neki a szolgálatjára adta Mátyás király a mónárságnak ezt a nemességet. Így lett a mónárságnak nemessége. De az előtt, hát... Abban az időben, 1916-ban még Medvén 32 malom volt. Azóta hát, hogy idők folyamán hát bizony lassan elsüllett egyik is, a másik is, sajnos a miánk is elsüllett. De nem erről akarok beszélni. Abban az időben még a dunai malmok nem itt voltak, ahol mostan megy a hajójárat, vagyis a Dunának a mostani folyásában, hanem lent Apáti Dunában, innen a falutól kilométerre lejjebb, akkor még azon jártuk a hajók. Ott voltak a malmok a Dunaparton mellett egymás után kikötve, mint sorab, egyik előbb, másik bejje. Oda jártuk, ezek a őrlető emberek voltak oda. Akkor még legjobban csak olyan parasztra formán őrlötték. Az a parasztra őrlés az volt az, hogy csak lesrótulták a buzát, egyszerűen aztán otthon kiszitálták, az volt a parasztra. De ma akkor ezek a modernebb malmok már fő voltak szerelve, külön szitalk, úgyhogy aztán már csináltok nullás lisztet, akkor abban az időben azt muntlisztnek nevezték. Még nem hallottam, hogy muntlisztnek nevezték. Az volt a daraliszt. Máskülönben a sokféle lisztet nem csináltok, volt a muntliszt, kenyérliszt, meg a korpa, más nem volt belőlem. ottól sokáig tartott, az valami 1900-ból jöttek föl a malmok onnan Apati-Dunából, akkor hozták ide, mert 1900, nem, az nem, tévedek, ez nem úgy volt, mert 1910-ben csináltak még ezt a mostani Duna ágot, ami mostan folyik a Dunai, addig Apátiban voltak a mónárok. Mikor aztán ez megnyílt, azután jöttek föl Apátiból a malmok, akkor fölhuntatták ide. Amikor én születtem, édesanyám bemondás, vagy elbeszélése szerint, mikor én születtem, akkor húzták föl a malmokat ezen a mostani töltés, akkor még nem volt, nem ilyen, mint most, akkori töltés, a jóformán fele volt. Olyan magas volt, hogy az ablakon látta, hogy ilyen húzták föl a malmokat, még a vágért a hajók föl. Aztán akkor mentek föl Vidocsába a hajók, a medvei molnárok, még itten, de ahol mostan van a 59-es, 1859-es kilométer, azon fölül ottan macskázták, aztán ott voltak addig, amíg el nem pusztultak. 1916-ban, amikor kitört a háború, akkor én már ugye 16. évben voltam, az üzlettársunknak be kellett rukkulni, édesapám magam maradt a két malomra. Előbb ugyan nem említettem, nekünk két malunk volt abban az időben. Volt egy srótuló malunk és egy nagy malom, vagyis műmalom, ahol aztán már teljesen rendes, mint a rendes gőzmalmi lisztet adtuk, volt benne mindenféle. Már a társunk berukkult, édesapám maga maradt, én meg 16 éves voltam, akkor kerültem a malomba. Aztán a malomba dolgoztam, nem egészen a háború végig, mert aztán én azt nem szerettem, közben meg is betegedtem. Aztán közben az egyik malmunk 1917-ben, az a műmalom, aki hát már is rendes lisztet csinált, az első lett, az aztán elpusztult teljesen, akkor még megvolt nekünk az a srótullónk, aki már csak srótullása volt, úgy disznóknak nézve, kukoricát, ilyesmi, árpát, ilyet srótultunk, de az is elpusztult, az is első lett. Aztán más nem történt, hogy a múritten még három műmalom, abban dolgoztam, két esztendeig, édesapám is azokban dolgozott, aztán édesapám is meghalt. Nekünk a másik malmunk is elsüllett, amit Komáromból hoztunk fő, az még abban az időben 90.500 kuna volt. Az a malom elsüllett, aztán így a mi mónárságunknak vége lett. 1936-ban, ez valahogyan októberben volt a napra, én nem emlékszik, hogy milyen lehet itt az. Hát én éppen nem voltam itthon, mert hát a mónárság akkor már sehogyan se volt. Én napszámban dolgoztam, aztán amikor este hazajöttem, akkor mondta édesanyám, hogy a malom elsüllett. Hát, hogy hogyan süllett? Hogy a német hajó Szaturnusznak hívták, egy nagy személyhajó, az igen nagy erővel ment előre, úgy, hogy a hullámot utána úgy meghúzta, hogy a malom először előre futott, aztán amikor hirtelen rányult a lánc, elszakadt a házolánc, az azért nevezték úgy, mert az a malom, az két rész, két hajón épült a házhajó, azon volt a malom, épület minden, és a völgyhajó, az meg tartotta a vízikereket, meg a többi gerendákat, vagyis a völgyhídat. Miután a anyalánc elsüllyedt, ami a házhajót tartotta, akkor fél oldalra fordult, és a hajónak a hullámai beverődtek a gerendák mellett való vízhányolókba, azon az annyi vízbe dűlt, hogy egyszerűen első, nem tartott bele, egy félről elsüllett, és akkor ott legalább 20 marzsa gabona nekünk elveszett, ugye azt nekünk küldött, nem csak a miánk volt, az a őrületű emberekkel, és azt mind nekünk küldött kárpótolni. Aztán ez majdnem három évig tartott ennek a pörlekedése, mert mindig föllebbezte a német társaság utoljára mégis, muszáj kellett neki fizetni, de csak éppen egy töredékét kaptuk még annak a 90.500 kunának, amiből nekünk került a malom. Miután most a mónárságnak már teljesen vége lett, először egy ideig napszámba mentem, de annak semmi értelme sem volt. van a Mónal sarnok vége lett, akkor 1939-ben, mikor a visszacsatolás megtörtént, akkor adtam be kérvényt a magyar hajózásra, és attól fogva aztán egészen a háború végéig a hajózás ne volna. Ha ott aztán hát volt mindenféle kalandba részem, jártunk fölfelé, lefelé, Németországba, Romániába, Oroszországba, mindenhol jártunk. A legtöbbet azért mindig itten a Al-Dunánba is, itt a Kazánszoros azon a táján jártunk a legtöbbet. Ottan a Duna nagyon össze van szorítva a hegyek között, és veszedelmes is. Azért ottan a hajókat mindig van különleges hajó losszok, azok vezetik. Mert ott nagy esése van a Dunának, óriási sebességgel folyik a víz. És ilyen össze van szorítva. Azon az a 60 kilométer hosszon van ez a szakasz, ahol ilyen veszedelmes a Dunának a folyása. Mikor onnan aztán kikerül a hajó, akkor a hatósági rosszok kiszállnak, aztán csak így a saját kormányosainkkal utazunk tovább. Ez persze természetesen sokáig tart, 5-600 kilométert, nem lehet könnyen elvizén áthajózni. Például, hogyha elindultunk Brajláról fölfelé, az 1800 kilométer, az volt a leghosszabb út, nem is Brajláról, hanem Tulcsáról, Romániába indultunk, az 50 kilométerre van a Fekete-tengertől, onnan elindultunk, egy hónap és 10 napig utaztunk, még fölértünk Rengisburgba, utolsó állomás, a Dunán föllebb a hajók nem mehetnek. Ottan van egy olyan híd, úgy hívják, hogy Ördöghíd, annak a silikba is az a pillérei olyan közel vannak egymás, hogy 3 méterre egymástól. Úgyhogy azon csak a kisebb motorcsónok tudnak átjárni, a dunai hajó tovább nem mehet. Ott volt nekünk a végállomásunk, ott amikor aztán először kirakták az árut, ami benne volt, aztán újra megrakottak, megrakták, hogy megint újra lefelé intunk Brallára, Galaszra, vagy Renibe. Mert ott a Duna már 3 ágra nyílik. Ugye van ott az első, ami Renibe megy, aztán a Szulinei Duna, és nem elfelejtettem harmadiknak a nevét. Szóval három része nyílik a Duna. A középső, a Szulinei Duna, azon járjunk ki, aztán ki is. Én is kimentem a tengerre. Tulcsán rakottunk, ahogy előbb mondtam, 50 kilométerre voltunk a tengertől. Egy vasárnap elmentem ott a révkapitánságra, aztán kértem engedélyt, ahogy hitták, hogy permisz. Adtak permiszt, és avval aztán személyhajóval kimentem a tengerre, Odesszába. Az délelőtt, aztán délután 4 óra tájba jöttem vissza, 50 kilométer alatt. Akkor láttam, hogy jött egy nagy hajó reggel, mikor 9 óra tájba odaértünk. De mindjárt kimentem ottan, sétálgottam a tengerpartján. Láttam egy nagy mezőmesterség, egy kicsi-kis pontot, nem volt nagyobb, mint egy ember, akkor a fekete pontot láttam, az egy hajó volt. Aztán délután ért oda bizony egy hatalmas nagy hajó volt, aki be is gyött éppen a Dunára, följött Brajlára. Találkoztunk is vele, amikor ezt újra elindultunk Tulcsáról, aztán fölérkeztünk Brajlára, ottan találkoztunk vele, láttam azt a hajót. Valami 3000 vagont lehetett belerakni abba a vagomba, és ami legérdekesebb, babot raktak bele. Annyi babot megfőzni, az is valamit. Hát aztán onnan elindultunk, ajra, hát a megszokott útunkat csináltak újra föl Németországból, lefelé, mindenfelé mentünk. Így közben eltelt az idő, úgyhogy aztán a háború vége felé jártunk, akkor aztán lettek a Dunán aknázások, aztán kezdődött a haddáhot, örökké mindig Uszhomelinbe jártunk. Egyszer ez volt a legkritikusabb, azt a parancsot kaptuk, Pestén álltunk, hogy bombáztuk Zéné, Almás Fiziténé, ottan van a Dunán egy nagy olajfinomító. Ottan van egy tank megrakva, benzinnel, azt onnan el kell hozni. De éjjel aknáztak a repülőgépet. Beszállt hozzánk egy folyami százados, akkor már mink is a hadvezetőségnél voltunk katonák, teljesen katonák voltunk mink. De ugyanazt a kosszút kaptunk, teljes katonai vizébe alatt tartunk. Beszállt egy százados, menjük ő. Mi történik, mi se, nem, semmi, menjük ő. Hát elindultunk, hát elhoztuk a tankot, nem történt semmi. De másnap ugyan ment a Komárom nevű társzállító hajó, az főrobban, 14 ember halt meg. Hát az ugye, az ma, még aztán utána még egyszer lementünk Pestre, akkor Pestén egy szörnyű bombázást éltünk át. A rettenetes volt, egy vasárnap délelőtt. Nem mentünk ki a hajóról, mi úgy gondoltuk, hogy vas szerkezet, ugye minden, hát könnyen nem érhet bennünket se golyó, vagy ilyesmiféle. De hanem azért más történt. Jött 10 óra talában a nyugati pályaudvar felül, onnan jött volna 30 bombázó, elkezdték a nyugati pályaudvar talajékát bombázni, mint meg a hajónak a izéje mellett hasonlatunk, néztük, hogy hogyan robbannak a bombák, ezt és csak láttuk, egy fekete tömeg borzasztó sebességgel gyűn felénk. Hát nem tudtunk már, mi lapultunk más, vagy most lesz valami, vagy lesz. Hát aztán előttünk át a Zsófia személyhajó, az alá csapott a bomba, és nem robbant fő. Valóságban egy fél métert dobta fő a fenekit, a hajónak a farát, ahogyan a vizet megütötte, de az se süllette, csak a feneke hurpadt be, és az a bomba nem robbant fő sohasem. Mi nekünk aztán később, ahogyan vége lett a rézónak, parancs volt az, hogyha a hajót unna el kell ereszteni. El is eresztettük, de nem történt semmi, nem robbant fő, sose robbant fő. 44 karácsonykor, még akkor hazajöttem egyszer utoljáról, itt megálltunk hajóval, és akkor elmentünk ki. Az összes hajó muszáj költ beszállni, öt volt nálunk a folyamőrségi parancsnokság, mentünk, fölmentünk, a legelső állomásunk Melk volt Ausztriába. Ott voltunk valami 2 hétig, ott is bajok voltak örökké, mert mindig jöttek bombázni, nem győztünk előlük menekülni, az igaz, érdekes esetünk volt. Mikor jöttek bombázni, akkor mindig kimentünk a hegytetőre, szóltan. Hát mindenféle játék, a időtöltésből játszottunk. Ahogy a legnagyobb játék volt, egyszer csak halljuk, hogy jön a repülőgép. De ahol volt éppen nekünk a szerencsénk, hogy utalunk, mint fönt játszottunk, a mély kerékvágás volt, 2 méternél és mélyebb azon, kocsik jártok rajta, halljuk, gyönörepülőgép, nem láttunk semmit, a fenyőfák fölött egyszer csak kiröppent egy angol vadászgép. Ugráltunk le egymás hegyébe, ott a hátán, a kerékvágásba, de nem történt semmit se. Láttuk, hogy nevetett ránk a sofőr, de elment, nem szólt semmit se. Aztán honnan elmentünk Passzába, ott tartunk majdnem 2 évig leorgonyozva. Mikor aztán 1947-ben, ma akkor megtörtént a egyesség, hogy hát a javarészit a hajóknak visszaadták, csak ez a 10 hajót visszatartottak az amerikaiak, vagyis az angolok, mert valami 16 millió shilling adóssága volt a magyar kormánynak, és arra lefoglalták Magyarországnak ezt a 10 hajóját. De hát azért közben, hogy ez nem minket, nekünk mikor megérkeztünk, mikor már jöttünk lefelé, a letartóztatás izében Linzbe történt, akkor jöttek be, hogy a hajók le vannak tartóztatva, régi adóság, nem mehetnek el. Elvitték a hajónak összes papírjait, hát mi nekünk aztán, hát mit tehetünk, semmit se. Akkor reggel azt mondja a parancsnokunk, jó ember volt, nem ilyet meg a maga szelítő. mint elmegyünk, reggel 5 órakor indulás, úgy is volt, reggel 5 órakor elindultunk, aztán eljöttünk, nem történt semmi baj sem. Jött utánunk a vaszeres 20 policaj, ma a vízirendőrség, nem a bizony nem érte bennünket, mint ma akkor a határon átjöttünk, aztán itthon voltunk. Így történt az, hogy is. május 7-én leértünk Pestre. Itt aztán hát jó ideig, jóforma semmi dolgunk se volt. Nem indítottak bennünket, soha sem olyan voltunk, mint a gazdátlanok. Utóbb aztán áthelyeztek engemet is a régi hajómról, a Széchenyi, azon voltam 2 esztendeig. Aztán más hajóra kerültem, akkor újra kezdtünk itt utazni, de legnagyobb baj az volt, hogy haza nem gyertem soha sem. Ezen jártunk, ugye minden útnál fölfelé mentünk, lefelé mentünk, útra esett, hogyha este lefelé jöttünk, már reggel újra fölfelé mentünk, láttam a falunk tornyát, de haza nem gyertem sohasem. Igen keserves volt, határát lépést is kapni. Néha eltelt 2-3 óra, mikor a végtére haza tudtam gyönni 1 napra, vagy 2 napra. Az így tehát egész 2 esztendően, 1951-ig, akkor kaptuk a parancsot, hogyha jövünk fölfelé, de a feleségem meg írt, hogy jön, de tévedés volt az is, mert nem arról volt, hogyha én kiszállok, de aztán meggondoltuk magunkat, mikor Komáromban megálltunk, egyszerűen elhatároztam, elmegyek haza, otthon sokkal jobb lesz. Így egyszerre kiszálltam Komáromba, és ebben vége lett a hajózású minden összekötetésem. 1951. január 1-én Komáromba kiszálltam, akkor hazajöttem, 3 hónapig itthon a házkői elmaradott munkáimat elvégeztem, amikor nem voltam itthon, hát sok elmaradt. Végeztem aztán áprilisban, elmentem Pozsonyba, akkor bekerültem egy asztalos üzembe, később aztán az bútor üzemmé változott át, és ott dolgoztam 11 évig. 1962. január 1-ére jöttem haza nyugdíjba, hát azóta aztán itthon vagyok. Hát itthon ma a JRD-ben, hát ugye alkalmak szerint dolgozok, én még nyugdíjas, hát nem vagyok tényleges munkában. Amikor megalakult a JRD, itt mi nálunk Medvén, onnantól kezdve aztán a JRD-be jártunk ki, de akkor bizony a kereset olyan silány volt, hogyha jóforma, még értelmese volt neki. 6-7 kunát adtak munkahelyiségre, de még azt se fizették ki, hanem csak 2-3 hónapig is el volt, hogy nem fizették. Később aztán a JRD kezdett jól menni, akkor aztán volt értelme a munkának is. Most már a JRD-be, hát ugye nagyon jól megy. Csak az a baj, hogy én már nagyon megöregedtem, én bizony már most 75. éves vagyok. Én nekem már nem igen használ az, hogyha hát jól fizetnek, vagy jól megy a JRD, mert mást én nem tudok csinálni, csak könnyű szolgálatot. Hát most már 6 évig a kacsakeltetőben voltam egy végbe, hát ugye ottan könnyű munka volt, csak az volt a legnagyobb, hogy mindig éjjel is voltam. Nappalra asszony, 2 asszony volt, egyik reggel 5-től, délután 1 óráig, a másik 1 órától, este 9-ig, én meg reggel 9-től, reggel 5 óráig voltam. Ez így 6 éven keresztül így ment. Hát most még, hogy lesz-e, az aztán már igazán nagy kérdés, mert már most bizony igen kimentem az időből. 75. évben vagyok, most már július 24-től. Már arra igen kevés reményem lehet, hogy én még valamit is várhatok. Én már csak arra várok, hogy majd elérkezik az utolsó pillanatom. Születtem 1900. július 24-én. Most 74 évet betöltöttem. Németh Albert vagyok, Medvén.